Pato.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kádár Zsófit hallják a Közelebb az Egyházhoz című műsorunkban. Egyik este az Apáca Show című filmet néztem meg, ami azért valljuk be, hogy nem egy dokumentumfilm, de engem mégis elgondolkodhatott, hogy vajon milyen lehet az igazi apácák élete. Utána néztem picit, és egy szentdomonkos által alapított rendre bukkantam. Meg kell mondanom, hogy igazán meglepődtem, mert az ő életük igazán nagyon mozgalmasnak tűnt. Néhányan már kitalálhatták a hallgatók közül, hogy az Árpádházi Szent Margitról nevezett domonkos rendi nővérekről van szó. A mai vendégem pedig a nővérek apostoli kongregációjának főnöknője, dr. Deák Viktória Hedvig nővér. Köszöntöm Ön nagyon sok szeretettel, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Az első kérdésem picit az apácasággal és a rendekkel kapcsolatos lenne. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki csatlakozzon Önökhöz? Minden rendnél ugyanazok az elvárások, vagy ezek változhatnak?
Először is azt mondanám válaszul, hogy ami a legfontosabb, az az Istennek a hívása. Tehát ugye a szerzetesi hivatás, az, hogy valaki belép egy rendbe, az mindig egy válasz valakinek, az Istennek, egy személyes kapcsolatra adott válasz, amikor valaki szeretné radikálisan, gyökeresen az Istennek adni az életét. Ez minden rendben, azt gondolom, hogy ugyanaz ez a fajta követelmény, és hát persze, mivel a szerzetes rendek különböznek egymástól, különböző az úgynevezett karizmájuk, tehát egy különböző az alapítónak a gondolata arról, hogy ő mire is alapítja azt a konkrét szerzetesi közösséget, ezért ennek megfelelően ugye változhatnak azok a követelmények is úgymond, amelyek egy belépésre szükségesek. Hát például egy példát mondjak, a mi esetünkben, mivel mi általában a tanítással, vagy embereknek a tanításával, az igazság továbbadásával foglalkozunk, hát nálunk alapkövetelmény, hogy valakinek hát legalább érettségje van, tehát képes felső oktatásban részt venni, és hogy felső oktatásban diplomát szerezni. Hát, hogyha egy szemlélődő rendről van szó, akiknek az élete az főként az imádságra fókuszál, és egy elzártabb, a világtól elzártabb életet élnek, ott például nem biztos, hogy ez egy fontos kritérium.
Akkor az Önök rendjének a fő célja a tanítás?
Hát ezt így is lehet mondani, ezt nem így szoktuk lefogalmazni, hanem inkább úgy, hogy a Szent Domonkos arra alapította a rendjét, hogy az evangéliumot, az Istennek az igéjét hirdesse, és ezt nagyon sokféleképpen lehet átadni. Ő ugye prédikátoroknak a rendjét akarta megalapítani, és hát a prédikációnak annak nagyon sokfajta formája van. Ez csak egy nagyon szűk formája az, amikor ugye a homíliát meghallgatjuk a szentmisében, ami ugye a papnak a feladata, de azon kívül rengeteg módon tudunk prédikálni, az igazságról beszélni. És hát ennek az egyik csatornája az a tanítás. Tehát ez így függ össze, tehát hogy mi nem azt szoktuk mondani, hogy mi egy tanítórend vagyunk, hanem inkább azt szoktuk mondani, hogy a prédikációnak egy kitüntetett formája számunkra az a tanítás, oktatás, nevelés.
Rendben. Hogyha valaki belép egy szerzetes rendbe és elkötelezi magát Isten mellett, de meggondolja magát, akkor van arra lehetőség, hogy kilépjen, vagy ez egy életre szóló hivatás?
Hát ez egy nehéz kérdés, hogy a szerzetesség is, mint ahogy például a házasság, ez is életre szól, és éppen ezért van egy hosszabb időszak, amikor valaki erre fölkészül. Tehát, hogyha valaki belép egy rendbe, akkor ott van egy képzési időszak, ami a nálunk például 7 évig tart, és hogy ennek egy része az úgynevezett ideiglenes fogadalomnak az időszaka, amikor valaki egy konkrét időtartamra tesz fogadalmat, és hát utána következik az örök fogadalom. Hát olyan is van természetesen, hogy valaki hát örök fogadalom után hagyja el a hivatását, de itt igazából nem arról beszélnek, hogy ilyenkor meggondolja magát. Örök fogadalom előtt nagyon sok lehetőség van, hogy ezt átgondolja, hogy tényleg ezt szeretné, tényleg erre hívja az Úr, vagy másra. Örök fogadalom után inkább arról, vagy hát olyan eseteket lehet látni, amikor valaki ugye hivatását szép lassan elveszíti. És hát akkor ennek következményeképpen már ugye úgy látja, hogy nem tudja tovább élni ezt az életet, és akkor valami más szeretne. Hát ahogy a házasságok esetében is ugye látjuk azt, azt, hogy sajnos van olyan, amikor azok fölbomlanak.
Ez így teljesen érthető. Most pedig hallgassunk meg egy kis zenét, de ne menjenek sehová, nem sokára jövünk vissza. Ne felejtsék el, Kárdás Zsófit hallgatják a Közelebb az Egyházhoz című műsorunkban, itt a Mária Rádióban. Mária Rádió.
Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Énekelt, s egy szót sem értett latinul, de kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. A vallás visszatér. nem fogja már régen a kezem. Nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parazsat hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagok.
Hey. imagine. Always had high, high hopes.
Következő kérdésem inkább önre vonatkozna, hogy ön miért lett apáca? Hogyan talált rá erre a hivatásra?
Igazándiból a hivatást talált rám, tehát hogy az Istennek a, ez egy válasz volt az Istennek a hívására, akitől olyan személyre szóló szeretetet tapasztaltam meg, amire ez volt az adható válasz, úgymond, vagy ez volt az a válasz, ami hát úgymond próbált fölérni azzal a fajta személyes szeretetével az Istennek, amivel engem megszólított, és akkor erre volt a válasz mondjuk a hivatás, és hát, hogy miért domonkos. Hát nekem nagyon tetszett mindig a rendnek az egyik elmondata, hogy az igazságnak a hirdetése, valahogy ennek a, ugye ez volt az az eszmény, amely engem lelkesített.
A környezete, a családja mit szólt ahhoz, hogy bejelentette, hogy apáca lesz?
Eléggé meglepő volt a számukra, mert ugye akkoriban még ráadásul a szerzetes élet hát éppen csak kezdett így újra kezdődni Magyarországon, nem nagyon volt még ez ismert, vagy hát így eléggé homályos volt, hogy hogyan fog alakulni, úgyhogy ezért is hát nem volt könnyű a számukra ezt így elfogadni.
Hány éves volt, amikor érezte, hogy az önhivatása az apátaság?
Hát a szerzetes hivatás az hát körülbelül 15 voltam, amikor ez így először felmerült, amikor készültem a bérmálkozásra, és akkor ez így annak kapcsán merült fel először bennem.
Ebben az életkorban a fiatalok szabadságra vágynak, arra, hogy senki nem mondja meg, hogy mit csináljanak. Nem érezte úgy, hogyha ezt a hivatást választja, akkor le fogják önt korlátozni?
Úgy igazándiból ez így nem merült föl, mert valahogy sokkal nagyobb volt az a szeretetnek az a tapasztalat, amely az Istentől jött, és így nem éreztem azt, hogy ez korlátozás lenne, hanem inkább én úgy éreztem, hogy ez az igazi szabadságnak az útja, mert hogy az embernek muszáj választania, vagy erre, vagy arra el kell indulnia, és hogy az hát hogy is mondjam, tehát hogy az úgy sokkal érdekesebb, hogy az ember halad előre, mint hogy akkor arra vár, hogy akkor most senki sem mondja meg neki, hogy mit csináljon. Tehát igazándiból nem úgy értem meg, hogy most valaki megmondja nekem, hanem hát az én szabad döntésem volt, amire elindultam.
Ez csodálatos. Bizonyára nagyon elfoglalt. Hogyan tudja összeegyeztetni a szabadidejét és a renddel kapcsolatos teendőket? Mennyi szabadideje marad?
Hát ez így nehéz. Hát ugye a szerzetes életben ugye nem annyira így szoktuk beosztani, hogy akkor innentől idáig, akkor én most ugye a szerzetes élettel kapcsolatos teendőimmel vagyok elfoglalva, és akkor van szabad idő, meg nem tudom mi, tehát hogy ez nem olyan, mint egy munkahely, hogy akkor az ember kiveszi szépen a fizetett szabadságát. Hát az életünknek a rendjéből ugye az következik, hogy így nagyjából a vasárnap délutánok szoktak olyanok lenni, amikor így lehetőség van arra, hogy az ember mondjuk elmenjen egy nagyobbat sétálni, vagy valami ilyesmivel foglalkozzon. És hát ezen kívül vannak olyan kitüntetett időszakok, ugye havonta van egy vagy két olyan nap, amit ilyen csendes napnak hívunk, és amikor ugye nem veszünk részt a közösségnek a programjain, hanem akkor az csak arra van, hogy akkor személyesen tudjunk imádkozni, és az Istennel így együtt lenni.
Akkor a vasárnap délutáni szabad idejében mondjuk mit csinálhat egy szerzetes? Eljárhat például sportolni, vagy nézhetnek ugyanolyan szappanoperákat esténként, mint mindenki más?
Ja, hát nem nézünk tévét egyáltalán, úgyhogy az nem merül föl a szappanopera téma. Hát így mindenki így, hogy is mondjam, a ízlésének megfelelően, én mondjuk ilyenkor szeretek elmenni sétálni, szerencsére olyan helyen lakom, ahol közel van az erdő, azt nagyon szeretem. De hát lehetőség van mondjuk így sportolni, vagy beszélgetni valakivel, vagy olvasni, zenét hallgatni, ilyesmit kell gondolni.
Említette, hogy nem néznek tévét egyáltalán.
Nem.
Ezt miért nem?
Hát igazándiból eléggé szorosan meg van határozva egy az életünknek a rendje, ami hát főként a közös imádság az, ami struktúrája, illetve az apostoli tevékenység, meg a közös életnek a különböző programjai, és hát abban egyrészt nem is férne bele, másrészt meg. Hát hogyha tényleg az ember szeretné komolyabban az Istenre figyelni, akkor hát igyekszik kizárni mondjuk azokat a tényezőket, amik ettől ugye eltérítenék, vagy egyáltalán, tehát hogy nem magukban nem rosszak, csak így, hát úgymond elterelik a figyelmét, megnehezítik azt, hogy az ember arra figyeljen, ami igazán lényeges, és hát így úgy láttuk, hogy mondjuk nem vagyunk így arra rászorulva, hogy most a tévét az különösebben nézzük, nyilván a hírek, stb. Azt, tehát manapság rengeteg más úton, módon arról lehet értesülni, internetről, stb. Rádióból, stb. És hát a tévé az ilyen módon egyetlen, tehát egyszerűen nem szükséges.
Ami ezen a földön körbevesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, a hajnal rám talán. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Ami ezen a földön körben lesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, a nap felkel a láthatáron. Hisz nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Hazamegy a vándor, arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba.
Mária Rádió.
Az igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mi tévő legyen. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rá. Kinyílott a hóvirág és szőte borult az erdő, a folyó lassan megárad és kilép a mezeréből. Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét, ha nem tudnám. igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek. Körbe mész és leomló falakon nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rá. Kinyílott a hóvirág, és zöldbe borult az erdő, a folyó lassan megárad, és kilép a mederéből. Az egybeérő álmaik majd keresztezik másokét, ha nem tudnád, hogy merre tart, azt találd meg a forrás.
Már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje. Ezüst papírban édes jövő, csoda jó lenne, de ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami 101 egyszer is szép, 101 egyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok 101 egyszer is még, 101 egyszer is akarom veled ezt még. Nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. Tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap, ha jó, utazni jó, ha eljön az ideje. Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene. De én ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban, ami 101 egyszer is szép, 101 egyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok 101 egyszer is még, 101 egyszer is akarom veled ezt még. Yeah. 101-szer is akarom veled ezt még.
Végeznek önök például teljesen, mondjuk úgy, hogy hétköznapi tevékenységeket is, például lemennek a kisboltba egy kiló krumpliért, vagy ilyenek?
Hát egy kicsit nagyobb szételbe szoktuk a krumplit megvenni, de igen, hát így a házi munka is ugye be van osztva, hogy kinek mi a feladata, mert nyilván magunkról gondoskodunk, és hát van ilyen is, hogy ki az, aki elmegy bevásárolni, vagy ki inkább, mert ahol én élek, ott elég sokan vagyunk, tehát hogy egy kiló krumpli az ugye elég kevés dologra lenne elég, úgyhogy ilyen is van, igen, persze, természetesen, meg főzés, takarítás, stb.
És ha mondjuk lemennek a boltba, vagy sétálni, akkor az emberek mit szólnak hozzá? Van, aki esetleg megbámulja önöket? Hogy gondolkodik ön erről? A társadalom elfogadja önöket? Ugyebár elég kirekesztő társadalomban élünk, és aki mondjuk nem ugyanolyan, hogy tornacipőbe jár és kivágott pólóba, akkor ő már furcsa.
Hát ez egy változó, tehát hogy ahol lakunk, ott azért nyilván hozzászoktak a látványunkhoz, és általában én azt gondolom, hogy pozitív reakciókkal találkozik az ember. Tehát van, aki például odajön és áldást kér, vagy kéri, hogy imádkozzunk érte, vagy megosztja egy problémáját. Hát nyilván olyan is van, aki egyszerűen csak kíváncsi, és megkérdezi, hogy lehet ezt a ruhát kimosni, hogy ilyen fehér legyen, stb. De ugye általában én inkább vagy közömbösséggel találkozom, vagy pozitív reakciókkal, és hát van egy olyan százalék is, igen, amikor ilyen erőteljesen negatív.
És megosztanál velünk is azt a titkot, hogy hogy lehet kimosni azt a ruhát, hogy olyan fehér legyen?
Hát ez nagyon egyszerű, mosógép az mindenre képes, úgyhogy semmi trükk nincs benne, úgyhogy egyszerűen csak elég gyakran kell mosni.
Akkor ez nem egy titkos metódus.
Nem, semmi. A lényeg, hogy nem szabad, nem kell sok mosóport használni, mert az csak fürkíti a ruhát, úgyhogy ilyenek vannak, de egyébként semmi extra.
Rendben, köszönjük a tippet. Amikor az ön élete után kicsit utána olvastam, akkor találtam egy érdekes dolgot, ami nekem nagyon tetszett, hogy ön írt két könyvet is, ha jól tudom.
Igen.
Az egyik az Árpádházi Szent Margitról nevezett Domonkos nővérek 150 éve, a másik pedig az Árpádházi Szent Margit és a Domonkos hagiográfia. Miért írt ezeket a könyveket?
Hát ez nagyon egyszerű a válasz. Az első az amikor így történelmből doktoráltam, akkor ugye az embernek kell egy disszertációt írni, és akkor utána az könyv alakban szokott megjelenni, és hát a Szent Margitnak nem az életével foglalkoztam, hanem a róla szóló forrásokkal, legendákkal, erről szól az egyik. Hát a másik az inkább egy szerkesztés, tehát ott a rendnek a jubileuma volt, 150 éves volt a közösségünk 2018-ban, és hát erre az alkalomra készült egy olyan kötet, amiben hát többen is írtunk, és ami a közösségünknek a történetét dolgozza föl.
Kiknek ajánlana ezeket a könyveket? Például én egy 16 éves fiatal lány vagyok, melyiket ajánlana nekem, melyik könyvét olvassam el?
Jó, hát az nehéz ügy. Nem tudom, attól függ, hogy milyen az érdeklődése, mert ez a Szent Margit hagiográfia nyilván ez egy speciális tanulmány, amely legfőképp azoknak készült, akik középkori történelem, szentek kultusza iránt érdeklődnek, meg akiket hát a Szent Margitról szóló források érdekelnek. Hát a másik az egy kicsit könnyebben emészhető könyv, azt gondolom a Domonkos nővéreknek a története, meg abban sok kép is található, úgyhogy lehet, hogy az ugye elsőre egy kicsit emészhetőbb lenne.
Akkor én most megígérem önnek és a hallgatóknak, hogy azt a könyvet én már pedig el fogom olvasni, amelyik a Domonkos nővérek 150 évéről szól. És ajánlom ezt a hallgatóknak is. Önnek pedig köszönöm, hogy velem tartott, és hogy segített nekünk és a hallgatóknak, hogy több információt tudjunk meg az önök életéről. Dr. Deák Viktória Hedvig nővérrel beszélgettem, aki az Árpádházi Szent Margitról elnevezett Domonkos rendi nővérek apostoli kongregációjának a főnök nője. Köszönöm szépen! Most pedig búcsúzom a kedves hallgatóktól is. Aki teheti, maradjon otthon. Vigyázzunk magunkra és egymásra is ebben a nehéz időszakban. Legközelebb 4 hét múlva ugyanígy pénteken jelentkezek este 10 órától. Kádár Zsófit hallották a Közelebb az Egyházhoz című műsorunkban. Tartsanak velem legközelebb is. Vigyázzanak magukra, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Szólítottalak, karjaimban. szép darab el, amikor mit kezel, irgalmak lesz a szépenben, örök feléd a hőségen, amerre jársz fényben, nyomodban éppen. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha éppen.
Lehet a sors akar